részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Jó napot kívánok! A családbarát kormány miközben reggeltől estig azt hirdeti, hogy mennyire támogatja a családot, a családalapítást, a lakáshoz jutást és egyebeket. Folyamatosan évek óta háborús pszichózisban tartja Magyarországot, nem számol azzal, hogy ez a családbarát propaganda mennyire ellentmond annak a hangulatnak, amit maguk teremtenek ki. Az Isten akar családot alapítani akkor, amikor reggeltől estig migránsokkal, ukrán háborúval és egyebekkel riogatják. De lehet, hogy nem ez az oka annak, hogy a számok azt mutatják, hogy folyamatosan csökken a születésszám Magyarországon, és a kutatások pedig azt mutatják, hogy a fiatalok kitolják a családalapítás időszakát, vagy egyáltalán nem vállalkoznak rá. Egyetlen adat aztán a szakértőktől sok mindent hallhatnak majd a következőkben. 1217 újszülöttel kevesebb született, mint tavaly ugyanebben az időszakban, és ez az elmúlt 20 év legrosszabb adata. Tehát itt egy tendenciáról van szó. Okok. Hogy élnek a fiatalok, hogy terveznek, mit nem terveznek. Erről fogunk ma beszélgetni.
Más részről. Az első vendég.
Szabó Andrea. Mondom, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok.
A hosszú titulust, a Hunrend egyik igazgatója. Mi is ez a Hunrend? Ez most igen. Az új gyűjtőfogalma a tudományos
igen.
életnek.
Igen? Ez a Társadalomtudományi Kutatóközpont, ahol én dolgozom egészen pontosan, és a Hunrend az pedig az összes kutatóközpontot egyesítő szervezet.
Szervezet. Jó,
igen, ez az, amit az MTA-tól annak idején elcsatoltak, és most úgy hívnak bennünket, hogy Hunrend, és annak vannak különböző szervezetei.
Jó, azt hiszem az a lényeg, hogy Szabó Andrea ma Magyarországon az ifjúságkutatásnak egyik legkiemelkedőbb szakembere. Örülök, hogy itt van. Amit elmondtam, egy számot mondtam, lehet, hogy akarnak többet mondani, majd a hallgatókat terheljük, mert kénytelnek vagyunk valószínűleg, de mindenféle kutatások azt mutatják, hogy ez a 25-39-es korosztályban nagyon sok az egyedülálló, és ami engem meglepett, hogy nem csak nők, hanem férfiak is nagy számban vannak. Kutatják az okokat.
Természetesen kutatjuk az okokat. Magyarország egyedülálló e tekintetben, hogy 2000 óta 4 évente vagy állami, vagy Európai Uniós finanszírozással, és ez nemzeti konszenzus, mert kormányoktól függetlenül, tehát 4 évente nagy mintás kutatások, ifjúságkutatások vannak a 15-29 éves korosztályba. És ezek a kutatások mindig hangsúlyosan vizsgálják azt, hogy a családhoz és a gyerekvállaláshoz milyen viszonya van a fiataloknak. És elhoztam a 20-as, tehát a legutolsó felvételnek az eredményeit, ma éppen most lesz tehát a 24-es az, amelyik
az most
fog kezdődni, még most szeptemberben fog kezdődni. És hát azt láttuk, hogy 2000-ben még a fiataloknak 69%-a volt nőtlen hajadon, 2020-ban meg már 73%-a, és ez látszólag nem sok ez a 4%, de ez nagyon sok, hogyha belegondolunk, hogy 1,5-2 millió embernek a 4%-áról van szó. És ami még ennél is nagyobb változás, az, hogy még 2000-ben 22%-a volt a fiataloknak házas, 2020-ban, azaz 20 évvel később már csak 11. Tehát a felére, így van, a felére csökkent a házasoknak az aránya, mindezt úgy, hogy a konzervatív keresztény nemzeti kormánynak elsődleges szándéka, hogy a gyerekek házasságon belül szülessenek meg, és a házassághoz kötnek egy csomó támogatást, ennek ellenére a felére csökkent a házasoknak az aránya, viszont az élettársi kapcsolatokban élőként meg 15%-ról 15%-re növekedett, tehát nem egyszerűen megduplázott, hanem egy kicsit még több is lett, mint dupla. Na most ez nem azt jelenti, hogy a fiatalok ne szeretnének családban élni.
Hanem.
Ez azt jelenti, hogy igenis, több mint a kétharmaduk azt mondja, hogy ő családban szeretne élni, csak a család fogalom változott meg, erről majd Albert Fruzsina nagyon sokat fog gondolom beszélni. Számukra már nem az a család, amit egy hagyományos konzervatív család apa, anya, két gyerekkel, hanem minden más. Úgy az is beletartozik, és azon kívül még ezerféle család fogalom van, tehát szeretnék családban élni, de én mondom meg, hogy mi az, hogy család. Tehát ahogy én gondolom a családot, olyanféle típusú családban szeretnék élni. És ami nagyon érdekes, és szerintem mindannyiunk fejében többször megfogalmazódott ez a gondolat, hogy milyen nehéz ma fiatalként ismerkedni. És képzelj el, hogy ebből a kutatásból az derült ki, hogy nagyon sok fiatal azt mondja, hogy nem fog tudni igazán tartós partnerhez jutni, mert nem tudja megtalálni azt a módot, ahogy ezt a tartós partner kapcsolatot el tudja érni. Régen mi diszkóba jártunk, meg ilyen táncos zenés helyeken. Igen. Na most ez ma már nem divat az ilyesmi, és az interneten keresztül történik az ismerkedés, meg legfeljebb fesztiválokon, és ennek nincs olyan, érdekes módon, ezt én nem tudom megmondani, hogy miért, mert nem vagyok pszichológus, de nincs olyan hatása, mint annak idején, amikor mi egy ilyen, nem tudom, egy kávé mellett leültünk, és akkor, vagy nem kávé,
van
más mellett.
Van még randi egyáltalán?
Hát igen, ez egy nagyon jogos kérdés. A gyerekek, a fiatalok szeretnének randit, de valahogy ennek kikopott a rituáléja, hogy mi is az a randi. Mondok erre egy nagyon érdekes példát. Volt egy kereskedelmi televízió, és a nyáron az egyik műsora azzal foglalkozott, hogy az egyik fesztiválon hogyan ismerkednek a fiatalok. Nagyon érdekes riport volt, és azt kérdezték a fiatal emberektől, hogy hogyan mennek oda a lányokhoz.
Igen.
És hogy milyen dumával mennek oda. Hát mindannyian ismerjük ezeket a randizós dumánkat, és borzalmasak voltak. Tehát, hogy így semmi fineszesség, semmi ötlet nem volt benne, hanem ilyen szép a szemed. Tehát ez a nagyon bornírt típusú megszólítások, hát ami nem jön be manapság.
Szóval mutathat ez valamiféle értékrendi válságot, hogy elveszítettünk olyan kulturális hagyományokat, amelyek ezt mindig elősegítették. Igen. Tehát, hogy szólítjuk meg, a férfi hogy szólít meg egy nőt, hogy viszonyul a nő a férfi közeledéséhez, stb. Tehát ezek így kikoptak?
Azt hiszem, hogy a COVID-válság ezen a téren okozott egy nagyon erős törést. A COVID-válság előtt, bár szintén nagyon fontos volt az internet és a közösségi média, az a másfél-két év, amit bezárva voltak a fiatalok, valamilyen érezhető az egész rituáléjukba, az egész szokásrendszerükben egy törést okozott, és innentől kezdve egy kicsit idegenné vált ez a személyes interakció, és hogyha utazunk buszon, metrón, villamoson, azt látjuk, hogy mindenki kezében ott van a telefon, és őt kütyüznek, és nem figyelnek egymásra, és tudja, mi kopott ki? A szemkontaktus. Márpedig a kapcsolat, bármilyen kapcsolatnak az alapja, hogy fölveszem a szemkontaktust, és megpróbálok valahogy összekapcsolódni avval az illetővel, ráállni az ő hullámaira, hogy egy kicsit ilyen filozófikusan fogalmazzak. Na most ez az, ami nagyon problémássá vált az elmúlt időszakban, és nem tudom, hogy innen hogy lehet visszalépni.
De hát ez egy nemzetközi gond.
Természetesen ez egy nemzetközi probléma.
A magyar specifikum ebben az, hogy a családpolitika propagandájával szemben romlik a helyzet. Mert nem csak a család alapítással van gond, hanem hogy egyáltalán a fiatalok itthon maradnak-e, vagy elmennek külföldre, hogy látnak-e bármilyen perspektívát. A kutatásban elmondják így expressis verbis, hogy erre a világra nem nagyon szeretnék gyereket?
Van már olyan kutatás, amelyik arról szól, hogy a klímaszorongás, valamint a háborúktól, a bizonytalanságtól való félelem következtében a fiataloknak körülbelül a 15-16%-a világosan azt mondja, hogy nem szeretne erre a világra gyermeket szülni. Tehát tudatosan nem szeretne erre a világra gyermeket szülni, de ez nagyon fontos, nem magyar jelenség, hanem általában a nyugati féltekén és a nyugati világban ez ma már egy megszokott dolog, hogy úgy védekezünk mondjuk a túlnépesedés, vagy éppen a fogyasztás és a környezetvédelemnek a problémá, a túlfogyasztás és a környezetvédelem problémája ellen, hogy akkor nem szülünk gyereket, és akkor inkább azt mondjuk, hogy mi magunk visszafogjuk saját magunknak a túl értékelést.
De hogy egyre több a szingli, ehhez még más is kell, hogy ezt az új élet, vagy nem új, de ezt az életformát, az egyedül létet, ezt valahogy berendezzék és tessen. Hogy jellemzően nők, akik karriert építenek, mondják azt, hogy nem kell, úgyis úgyse találok társot, nem találta, jöjjön a macska, azt jól vagyunk.
Én azt hiszem, hogy ez egy túlzottan általános megállapítás, ugyanis nem a nők mondják nagyobb arányban, hanem a férfiak mondják nagyobb arányban, hogy nem szeretnének házasságban, illetve szoros élettársi kapcsolatban élni, tehát a magyar fiatalok körében magasabb a férfiak között ez az arány, mint a nők aránya, sőt a nők körében mind a mai napig magasabb, mármint a 15-29 éves korosztályban, a házasságban élő nő, vagy az élettársi kapcsolatban élő nő, tehát ez nálunk nem így van, mint a nemzetközi tendenciában, nálunk fordított a helyzet. És ezzel kapcsolatosan két fogalmat érdemes megemlíteni, az egyik a Mama Hotel, a másik pedig a Papa pénztárca. A Mama Hotel az, hogy otthon vagyok minél hosszabb ideig a szüleimmel, a családommal, és egyszerűen képtelen vagyok arra, hogy kilépjek a kibocsájtott családból, egyszerűen nincs lehetőségem a kilépésre, nem tudok albérletet megfizetni, nem tudok lakáshoz jutni. A Papa pénztárca pedig egy kényelmi funkció. A mai Magyarországon még mindig az apákat tekintjük a pénzkeresődnek, a családeltartónak, és ezért alakult ki ez a két fogalom, hogy Mama Hotel, hiszen a mama látja el, és a papa, aki a fizeti a dolgokat. Egyébként miután növekszik az egyszülős családoknak az aránya, és az egyszülős családok többsége anya és gyermek kapcsolat, ezért értelemszerűen ezen a téren is van egy nagyon erős változás.
Bajon mi lehet azok annak, hogy a magyar fiatal férfiak így viszonyulnak a családhoz, a gyerekvállaláshoz, hogy a Mama Hotel és a Papa pénztárca nagyobb erőt jelent még egy közel 40 éves embernek, ez számomra is nagyon furcsa és idegen, de hát rengeteg oka van, tágítsuk ezt a kört és nézzük meg, hogy még mi minden járul hozzá ahhoz, hogy kevesebben szülnek, hogy kevesebben akarnak házasodni, és egyre többen akarnak egyedül élni.
Más részről. A második vendég
Albert Fruzsina, szintén ennek a hosszú nevű intézetnek, a Hunren Társadalmi Kutatóközpont egyik igazgatója, mindketten igazgatók, csak más területen nem igazgató,
osztályvezető. Én osztályvezető vagyok, igen.
Jó, családkutatással és egyebekkel foglalkozik.
Igen.
Még mindig lovagolok ezen a furcsa dolgon, itt számok is vannak előttem, hogyha jó, hogy a 20-39 éves szingli nőkre 149 ugyanilyen korú szingli férfi jutott 22-ben. Hogy micsoda, hát akkor annyi választási lehetőség van, a nők csak így keresgethetnék a partnert. Szóval lehet, hogy most karikíroztam a dolgot. Mi az oka ennek, hogy a család az nem egy vonzó forma, meg az, amit Andrea mondott, hogy egész más családfogalommal gondolkodnak már fiatalok?
Hát én azért azt az Andi is mondta, hogy szerintem itt nem arról van alapvetően szó, hogy a család nem egy vonzó forma, hanem egy csomó olyan feltételt a családalapításnak szerintem most még komolyabban próbálnának a szegény fiatalok gondolni. Mondjuk az egyik szerintem az, hogy tehát ugye ez kicsit olyan, mint a munkanélküliség, abból is van olyan, hogy ugye elvileg van sok munkahely, meg van sok munkanélkül, és nem találják meg egymást. Uh-huh. Ugyanez sajnos a párkapcsolatoknál is elképzelhető, hogy ugye egyrészt, amit az András is említett már, hogy hol vannak azok a jó fórumok, ahol meg lehet egymást ismerni, meg találkozni lehet. Ugye pár évvel ezelőtt volt egy elég nagy vita is ebből, hogy például az, hogy a nőknek ugye most már magasabb arányú a felsőoktatásban való részvétele, ez ugye mennyibe gátolja pont a párválasztást, mert nyilván ugye, ha több nő van ugye felsőfok végzettséggel, akkor ugye kvázi alá kell választani, és ez ugye a férfiaknál volt egy társadalmilag bevett dolog, tehát itt azért a társadalmi norma rendszer, hogy ugye megnézzük, hogy mondjuk az idősebb férfiak sokkal nagyobb arányba tudtak ugye újraházasodni például, mert ugye az legitim dolog, hogy te férfiként egy sokkal képzetlenebb nővel jössz össze, vagy egy fiatalabb nővel jössz össze, ugye ez a nők esetében
ez nem működik. És...
Hát egyébként szerintem pici változás van, de igen, tehát még abszolút nem ez a norma. Ez egy dolog lehet. Ugye az, hogy hol zajlik ez, az egy másik dolog lehet, mert itt ugye nagyon fontos az, hogy egyébként én leginkább ugye a kapcsolathálózatokkal foglalkozom, aminek persze a családi kapcsolatok egy nagyon fontos részecskéje, de igen, hogy ezek a baráti, vagy egyéb hálózatok, meg munkai, meg egyéb kontextusok, hogy tudnak összeérni, és hogyan lesz ebből tényleg egy húsvér kapcsolat, mert itt szerintem tényleg ezen lehetne még beszélgetni, hogy itt ez a virtuális versus személyes kapcsolattal itt mi a helyzet. Azért itt a fiataloknál van ez az egész lakás probléma, szerintem. Tehát itt én azt látom, hogy itt azért nagyon sok fiatal azt képzel, hogy én akkor fogok családot alapítani, amikor már ennek megvannak a perem feltételei, tehát van lakásom, van egy megfelelő munkaerőpiaci pozícióm, fizetésem, megcsináltam magam, tehát vagyok olyan sikeres.
Már
felépítettem magam. Én ezt például egy nagyon fontos dolognak tartom, tehát itt pont így próbáltam egy kicsit jegyzetet csinálni, és kettőször is bekarikáztam azt a szót, hogy elvárások. Tehát azt gondolom, hogy itt nagyon-nagyon nagy bajok vannak ez ügyben. Magyarországon amúgy is ez a kognitív diszonancia, ez nagyon egy jellemző dolog, hogy valamit gondolunk, és valamit csinálunk, tehát például ugye ezt pont a demográfia dolgokkal kapcsolatban sokszor szokták mondani, hogy tulajdonképpen a nemzetközi felvérésekkel kapcsolatban is úgy látszik, hogy Magyarország egy nagyon hagyományosan gondolkodó társadalom, és ugyanakkor, ha megnézzük a valós demográfiai viselkedést, ugye ez a egyre későbben házasodunk, egyre későbben szülünk, blablabla, végül is ugyanazt csináljuk, mint Nyugat-Európában mások. Igen. És azért ebben van egy olyan ellentmondás, ezt azért így, ezt a feszültséget valahogy redukálnunk el, és ugyanígy, és tényleg az, hogy a siker, tehát hogy a 21 éves gyereked az azon van teljesen rosszul, hogy ő még nem csinálta meg magát, ugye nekem ez azért 21 évesen őszintén nem jutott eszembe, hogy miért nincsen 3 milliós követőtáborom a YouTube-on, vagy miért nem keresek én nem tudom hány millió dollár per hónap, és azért ezt tudjuk is, hogy ez egy elég gyakran álmodott karrierút például a mai fiatalok körében, olyan magasra van rakva a léc, hogy ezt szerintem élő ember nem tudja, ugye, vagy mondjuk lottót nyertem-e valószínűségi alapon ugye megugorni, és én azt gondolom, hogy én alapvetően barátságkutató voltam, hogy az emberi kapcsolatokban is olyan elvárásaink vannak egymás felé, és akár a férfinő viszonyban is egyébként, tehát, hogy az apuka is vonódjon be, meg keljen föl éjszaka, meg mit, de azért dolgozzon, de azért hozza a pénzt, de azért nem tudom, a nőkkel kapcsolatban detto, hogy legyél jó anya, de azért legyél szexistennő, meg még nem, szóval stb. Tehát, hogy ha ebbe kicsit belegondolnánk, hogy mit is akarunk, akkor azért előbb-utóbb eszünkbe jutna, hogy kis kezünket a biliből azért húzzuk már ki. Tehát, hogy ez tényleg, ha gondolkodnánk ezen, és lenne erről valami fajta társadalmi diskurzus, hogy mégis mit akarunk egymástól, akkor rájöhetnénk, hogy és akkor azért ebben a generációban, ami már a mi gyerekeink, vagy szinte, mondjuk nekem 34-es alányom, úgyhogy még akár ezt is mondhatom, nagyon sok félresiklott családi történet is van már, ugye egyre több a, ahogy az Andrá mondta, az egyedül álló szülőknek az aránya, egyre több ugye a mozaik család, tehát ezeknek a szülőgenerációnak a kapcsolati kudarcainak az élménye azért ezt a generációt már nagyon-nagyon érinti, és nyilván az ő ambíciójuk az, hogy jobban csinálják ezt, viszont ezzel kapcsolatban szintén, tehát nem csak a klímával, meg a háborúval kapcsolatban van rengeteg szorongás, meg a honnan lesz lakásom, meg honnan lesz egzisztenciám, hanem az, hogy ezt én biztos jobban fogom-e tudni csinálni.
Mennyire jellemző, hogy amiről most beszélünk, inkább nagyvárosi jelenség, mert én azt gondolom, hogy egy kicsi falusi közösségekben még sok-sok olyan norma érvényesül, ami például családmodellt elvár, hogy házasodjál most már, majd lakjál a nyári konyhában, majd építünk hozzá egy szobát, ez városban nem működik. Vagy teljesen általános jelenségről van szó, hogy ez a korosztály, ez a 20 éves korosztály akár falun, akár városban nőtt fel, ezzel küzd?
Hát ha megnézzük, ugye a rövid Irénnek van ez a fantasztikus kis szingli térképe, ugye a KSS adatok alapján, ott azért ez igen egy nagyobb városi jelenségnek tűnik abszolút, igen.
Az ifjúság 2020-as adatfelvétel azt mutatta, hogy azok körében, akik azt mondják, hogy nem szeretnének gyereket, vagy nem szeretnének családban élni, egyértelműen a budapestiek azok, akik dominálnak.
Vezetnek.
Így van. Tehát ez ténylegesen egy tulajdonképpen jelenleg még nagyvárosi jelenség, ami nem azt jelenti, hogy nem fog néhány éven belül egyébként leszivárogni. Ugye ennek van egy ilyen mintaadó szerepe, ahol szépen lassan szivárognak le ezek a normák is alakulnak át. Értelemszerűen minél kisebb a település, annál kisebb a valószínűsége, hogy ott van egyáltalán fiatal, ugye ezt vegyük figyelembe.
Hát, hogy maradtak-e még vagy a kisebb településen, vagy elmennek.
Vagy, és ezért is adódhat az, hogy nincs a kis településen ilyen, mert hogy nincs fiatal.
Nincs is, nincsenek igen. Is nagy számban. Akkor az is fontos, hogy a születésszám csökkenésért nem csak a budapesti szingli felelősek, hanem az országra mindenütt jellemzően ez van.
Persze, meg ugye a gyerek számban szerintem nincs ilyen
osztás. Igen.
Vagy max mondjuk ennek a... Tehát ugye, itt az volt, sokfajta tényezőt kell ugye itt kontroll alatt tartani, mert itt nyilván mondjuk az etnikum is lehet egy ilyen dolog, de például a társadalmi ökonomi státusz, tehát hogy iskolai végzettség, munkaerőpiac, ez nyilván egy faluban egész más ez a mix, mint mondjuk Budapesten. Tehát nyilván Budapesten a legmagasabb mondjuk a felsőfokú végzettségűek aránya, ugye a stb. Tehát, hogy ezeket...
Igen, éppen most olvastam most szerdán, tehát csütörtökön publikált KSH-ra felmérésre, vagy valamilyen számításra épített állítást. 42 olyan település van Magyarországon, ahol a 8 általánost végzetteknek 100%-a munkanélküli tartósan. Most egy faluban egy munkanélküli fiatal mi a csodára alapít családot? Semmire.
De ennek ellenére azért még az is lehet, hogy alapít, szóval...
Ez a szindróma a szegényeknél, hogy azért mégiscsak van inkább gyerek, és a tehetősebb vár a mannára, és ott meg nincs.
Igen, tehát az a helyzet, hogy a fiatal gyermeket vállalók körében statisztikailag bizonyítható módon sokkal nagyobb az alacsony státuszú, adott esetben deprivált és dezintegrált fiataloknak az aránya. Egyszerűen egy rossz családi környezetből érkeznek, egy más mintát követnek, és bizony ennek van egy etnikai arca is.
Tehát ugye a cigányság körében még mindig jellemző a 10 évesen szülő lány, a nagyon korán házasodó fiú, mert ott ez a hagyomány megmarad, de egzisztenciálisan borzasztó alacsony szinten tudják.
Így van, és nem is házasság, hanem élettársi kapcsolat. Tehát most már az ő környezetükben is az élettársi kapcsolat az gyakoribbá vált, mint a szó papír alapú, tehát a
hagyományos
értelmevet házasság, igen.
Ez egyfelől nemzetközi jelenség, másfelől meg nekünk az a érdekes, amiből kiindultunk az elején, hogy dacára annak, hogy megnézem a lakástámogatást, családi juttatást, adókedvezményt, stb. Ugye azt szokták mondani szakértők, hogy igen, az a baj, hogy a kormány nagyon-nagyon célzottan egy bizonyos felső középosztályi rétegnek kedvez, annak meg ez kevés, ezek szerint. Mert ugye adókedvezményt a minimál béren élő, hát köszöni szépen, abban ő nem ment semmire. De mondjuk egy közel 1 milliót kereső családnál már az jelentős.
Igen, mindjárt átadom a szót, csak szeretném azt elmondani azt az adatsort, hogy megkérdezték 2020-ban ennél a nagy mintás kutatásnál, hogy mi az az indok, amiért ő gyermeket vállalna, tehát milyen szempontok mentén, és tehát az első az anyagi helyzet volt. Tehát nem véletlen a kormányzatnak ezen intézkedés sorozata. Tehát ez egy nagyon célzott és nagyon tudatos döntés, hogy a legfontosabb 68%-uk mondta azt, hogy az anyagi helyzet az, amelyik befolyásolja, hogy vállal a gyereket, vagy nem vállal, és a második egy, amit a Fruzsi is mondott, a biztonságérzet. Van-e biztos a otthona, és a második, hogy van-e biztos munkahelye. Ha ez a három megvan, tehát először van egy nagyon, nagyon világos anyagi pozíciója, van egy jó lakása, és van hozzá stabil munkahelye, na akkor jön a családalapítás, és ezek azok a pontok, ahol a kormánynak nagyon tudatos beavatkozása van, csak ezek szerint mégsem elég hatékony.
Hát, mi vajon miért?
Hát, nekem ugye erről van több gondolatom is, ugye az egyik az, hogy simán lehet, hogy ugye abszolút egyetértek, és egyébként a David Bellick csináltak egy nagyon érdekes összehasonlító vizsgálatot, így gyakorlatilag a rendszerváltáskor született gyerekeket és az ő szüleiket, tehát kvázi az mi korosztályunk és a gyerekeinket nézegették meg, és pont
de mi 10 évesek vagyunk, tehát ez nem a rendszer.
Szinte, meg egy kis tapasztalat.
Meg egy kis tapasztalat.
De szóval, hogy, és pont 7 dimenzióban a biztonság érzetnek a fontosságát emelték ki, és ez nagyon érdekes, ez is mondjuk egy kvalitatív kutatás volt, de ilyen szempont, hogy az anyák generációja meg a gyerekeké jól össze lehetett nézni. Kicsit nekem az is az érzésem, hogy ha ez mind a három megvan, tehát azért pont ugye főleg Budapesten, főleg a jobban szituált kerületekben valószínűleg jobban állnak ezekben a dolgokban mind, akkor még ugye mindig ott van ez az összes szoft tényező, amit már emlegettünk, hogy akkor szorongok a klímától, akkor lehet, hogy kicsit a világot is jobban láttam, még a perspektíváim is másmilyenek, simán lehet, hogy a családik, tehát hogy ott még mindig marad egy csomó olyan tényező, amin azért ez a dolog kicsit elvérezhet, meg a másik az, ami azért nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ugye az, hogy milyen az anyagi helyzetem, és ezzel mennyire vagyok elégedett, vagy mennyire érzem ettől biztonságban magam, ez viszont egy borzasztóan szubjektív dolog. Uh-huh. Tehát sajnos simán lehet, hogy nekem én örököltem mondjuk, vagy kaptam a szüleimtől egy másfél szobás lakást, de nekem ugye a referencia csoportom baromira nem az, hanem mondjuk a ház, mondjuk. És az meg nagyon messzinek tűnik, ugye? Tehát ugye ezt a KSH-t tök szépen méri is, tehát mindig megvan gyönyörű adat, ezt szerintem novemberben szokták is mindig közölni egy kiadványban, hogy a különböző jövedelmi ötödökben, ugye mennyi az a pénz, amit az emberek egy átlagos, egy rossz, meg egy jó megélhetéshez szükségesnek tartanak, és az egy nagyon erőteljes lejtőn emelkedik fölfele. Tehát egy jó helyzetű családban ezek az összegek nagyon jelentősen magasabbak, tehát ugye azt mondom, hogy itt társadalmi csoportonként ezek a szubjektív mércék is ugye nagyon máshogy tudnak alakulni, tehát ezért, ezért nehéz erre mondani valamit, mert, és igaz tényleg, hogy a kormányzat ezeket a lakás meg a jövedelem, tehát ebbe is tudott is sok mindenkinek segíteni, ugyanakkor másoknak ugye nem, de hogy ez egy pár puzzle ebbe az egész kirakóba.
De most azt olvasom különböző elemzésekben, hogy amikor meglökte a családtámogatási intézményrendszert a kormány, és rengeteg pénzt, és tényleg lakáshoz jutás, babavárás, stb., nagyon sokan, akik egyáltalán vállalták, előre hozták a tervezett szülést, és most a mély ponton vagyunk, mert már megvan, most már többet nem szülünk, oké, rendben van, vagy vissza tudjuk fizetni, vagy nem, vagy meg lett az összes gyerek, vagy nem lett meg. De hát ez már volt, hát a Kádár rendszerben volt ugyanilyen támogatási rendszer, én tudom, az én családalapításom pont beleesett, mi három gyereket vállaltuk, úgy megkaptuk az első garzonlakást, mint a sit, majd két gyerek után vissza kellett fizetni a akkor 230 ezer forintot. Nem jött be. Tehát ez a kormány ismétli ezeket a hibákat.
Ehhez hagyd mondjak néhány adatot, direkt kigyűjtöttem. A valaha volt legalacsonyabb termékenységi, teljes termékenységi mutató 2010-11-ben volt Magyarországon, méghozzá 1,23-mal és 1,25-tel. Az azt jelenti, hogy nem, hogy önmagukat nem tudtuk újra termelni, hanem a felünket sem tudtuk újra termelni. Tehát nem a Gyurcsány korszakban volt a legrosszabb, hanem ugye az első Orbán korszakban. És ez az 1,23 ment fel a csúcs időpontban 2020-21-re 1,56-ra, 1,59-re.
És még mindig nem reprodukálta a pár magát.
Tehát a legmagasabb volt 1,59, amit hivatalosan a KSH adott ki, és most ott tartunk, hogy 21 óta drámaian lineárisan csökken. A legutolsó adatok azt mutatták, hogy 1,37-nél tartunk. Az 1,37 lényegében a 2010-es évek közepének felel meg, vagyis annak az időszaknak, amikor elindul a családtámogatási rendszernek a beépítése. Tehát az elmúlt gyakorlatilag, most már lassan 10 év valóban hozott egy lassú felfutást, előre hozta a születéseket, de ebbe ennyi volt.
Ennyi volt.
Tehát most kellene megint egy óriási beavatkozás, hihetetlen mennyiségű pénzzel, hogy megint megnyomja, és megint előhozza, vagy előre toljon bizonyos gyerekvállalásokat, csak innentől kezdve már nagyon nehéz, mert újra, tehát
hát egyrészt nehéz, másrészt pedig azért azt is vizsgálják többen, és lehet, hogy önök is, hogy az ilyen előrehozott, későbbre tervezett, de most realizált gyerekvállalás megbosszulja magát. A család viszonyaiban a nehézségek miatt nem biztos, hogy ez annyira jó. Sok a válás, sok a tönkrement kapcsolat, túlvállalták a gyerekeket. Anyagilag is és fizikailag is nehéz. Akkor, amikor ez a korosztály éppen karriert épít, meg még a jogbizonytalanság is ott van körülötte, amiről önök beszéltek, nem?
Hát ugye erre inkább kvalitatív kutatások kezdenek lenni, van olyan szociálpolitikus kolléganők, ugye a babaváró hitel kapcsolatosan vizsgálódik, illetve én ugye tanítok olyan képzésekben, ahol nagyon sok szociális szférában dolgozó ember van, és ők bizony-bizony azért kongatják a vészharangot, hogy mennyi negatív következménye lesz ezeknek a babaváró, meg egyéb hiteleknek, hogy tényleg az megromlott kapcsolatokba is nem tudnak kilépni, nem születnek meg a gyerekek. Ugye most erre a kormány is picit próbált rámozdulni, hogy egy brutális büntetés kéne fizetni, ugye, és itt az egész reproduktív, tehát problémák, hogy nem születnek meg a gyerekek, és viszont nem annyira jól működik sajnos ez a megreformált meddőségi, és nagyon sokakat érintő ugye probléma, és nyilván ahogy egyre tolódik kifele ugye a születés, tehát az első gyerek születésének a kora, ugye ez egyre problémásabb sajnos, tehát ezt az ember tényleg a közvetlen környezetében is tapasztalja, tehát itt van egy ilyen fajta bomba. És én egyébként azért azt gondolom, hogy most már azért nagyon sokakat olyan dolgok is visszatartanak, hogy mondjuk mi van az oktatási rendszerrel, mi van az egészségügyel, mi van a munkaerőpiaccal, stb. Tehát és egy csomó olyan humán szolgáltatást, meg egyéb dolgot teljesen leépítettek, vagy azokat, tehát most például elvileg a családsegítőkön keresztül hozzá lehet jutni családterápiás ellátáshoz, tehát ez például benne van már a törvényben, ez egy tök jó dolog. Na mondjuk azért azt egy kérdés, hogy ennek milyenek a területi egyenlőtlenségei ennek a hozzáférésnek, meg mennyire egy ilyen teljesen szinte tulajdonképpen nem hatékony kis krízisintervencióra lehet csak szó, mert ról lehet csak szó, mert annyira szűkek a kapacitások, tehát amikor, mit tudom én, tényleg egy csomó gyerek felnőtt, iszonyú mentális problémákkal küzd, és mondjuk vannak megyék, ahol mondjuk van egy negyed gyerekpszichiáter, stb. Tehát, hogy akkor miről beszélünk, és ugyanígy a szexuális felvilágosítás, meg egy csomó olyan dolog, ami ilyen szolgáltatás típusú, viszont mégiscsak nagyon nagyban segíteni azt, hogy a bármilyen krízisbe jutott családok, vagy ezektől tartó, mondjuk még gyerektelen családok, ugye valami fajta megerősítést, tanácsadást, valamit kapjanak, tehát szerintem itt egy borzasztó nagy, és egyébként a csokhoz meg ezekhez képest sokkal kisebb pénzből fejleszthető terület látnék.
Csak ezek azok a finom, érzékeny területek, amire ez a kormány nem érzékeny. Szóval én úgy érzem, hogy ez egy modell, a mai kormányzás egyik modellje. Beöntöm a pénzt, és azt gondolom, hogy ezzel megoldottam. De közben le van pusztulva az egészségügyi szolgáltató rendszer, közben az oktatás úgy tragikus helyzetbe került. Akkor mire tervezzem én a gyereket?
Vagy. És akkor jönnek ezek a globális bajok, a klíma, a háború, meg ilyesmi. Igen.
És még egy dologra hívnám fel a figyelmet, vagy inkább kihangosítanám, mert mondta az előbb a Fruzsi, ezek a felvilágosító kampányok. Tehát azzal, hogy bizonyos politikai, ideológiai okok miatt kitiltották az iskolákból az LMBTQ kapcsolatos felvilágosítást, lényegében...
Vagy éppen a kábítószerekkel.
Itt tulajdonképpen a vízzel együtt a gyereket is kiöntötték, mert nem csak ezek kerültek ki az iskolákból, mint felvilágosítók, hanem ahogy mondta a Fuzsi, például a szexuális felvilágosítás, sőt a családterápiás felvilágosítások is megszűntek, mert a pedagógus értelemszerűen a legegyszerűbb módszert hozza, semmit nem. Mert nehogy véletlenül belekeveredjen valamilyen ügybe, és arra ráfogják, hogy ő tulajdonképpen öncélú homoszexuális propagandát folytat az iskolába. Ezért semmilyen felvilágosítás, visi kampányt, vagy semmilyen felvilágosító szakembert nem hívnak meg. Ennek nem rövid távú, ennek hosszú távú hatásai, de döbbenetes hosszú távú hatásai lehetnek, hogyha az alapvető dolgokkal nincsenek tisztában a fiatalok.
Igen.
Hát és ugye a kontextus iszonyúan megváltozott mondjuk a mi gyerekkorunkhoz képest, tehát ugye manapság már nem kell sokat kattintani, hogy a legdurvább dolgokat az ember gyereke is, ugye mondjuk akár alsó tagozatban, a WC-ben, mondjuk most persze van a kobozva a mobil, hogy már valószínűleg utána, de hogy mondjuk megtekintse az interneten bármilyen. Tehát, hogy itt ugye a pornónak, meg van ezeknek a dolgoknak a hozzáférhetősége, de akár ugye az interneten az ilyenfajta zaklatások, meg mindenféle céltáblává válás, tehát ezzel nagyon kéne.
Olyannyira, hogy nem kellett hozzá még az internet, és nem kellett hozzá ez az agyon digitalizált világ, amikor az én első gyermekem volt általános iskolás, és én már akkor azon háborogtam, hogy a gyerek bemegy reggel 8 sor akkor egy intézménybe, ott bizonyos keretek között eltölti az idejét, és pedig akkor még elég jó színvonalú közoktatás volt, majd kijön, és egy 80-100 évvel modernebb világba kezdi el a délutánját.
Igen.
És ez iszonyú károkat okoz. Tehát egyrészt leértékeli az iskolát, másrészt ellenállást vált ki a gyerekekből, és ma hatványozottan ez van.
Tehát az a helyzet, hogy a 80-as évekről Szabó Ildikó a kettő szocializáció kifejezést alkotta meg, ami azt jelentette, hogy a családi és a kortárs csoport teljesen másra szocializált, mint például az iskolarendszer, akár ideológiai értelemben, akár tudás tekintetében, és az a helyzet, hogy a 2020 utáni időszakkal kapcsolatosan ismételten felmerült a kettő szocializáció kérdésköre, és erről már születtek szakirodalmak, amik azt mondják, hogy valóban az iskolarendszer átalakulása következtében ugyanolyan problémák vannak, mint a Kádár korszak ezen 80-as évekre vonatkozó időszakában, amikor akár ideológiailag, akár tananyag tekintetében nem ugyanazt a világot kapja a fiatal, mint amit a családjában otthon és a kortárs csoportokban, és pontosan, amit ön is mondott, hogy évszázadok különbsége van az iskola rendszerben magában a 8-tól délután 4-ig terjedő időszakban, és a délután 4-től másnap reggel 8-ig terjedő időszakban, és ennek a kettő szocializációnak az a helyzet, hogy egy nagyon súlyos társadalmi konfliktus, vagy társadalmi frusztráció a következménye, márpedig egy társadalom hosszú távon társadalmi frusztrációban nem lehet, mert annak mindig egy ilyen valamiféle, hát ha nem is robbanás, de mindenképpen van egy megoldása, ami sosem jó, sosem pozitív megoldás.
Igen, hát Albert Fruzsinával és Szabó Andrával elmehetnénk egészen a politikai jellemzés szintjeig, de most visszamennék egy kicsit a korunk néhány jellemzőjére. Ha szingliségről beszélünk, magányról beszélünk, vagy erre való berendezkedésről beszélünk, akkor megjelenik az is, amit olvastam, hogy elsősorban kvalifikáltabb, iskolázottabb fiatalok körében, hogy a párválasztás után állandóan elveszítjük a addigi társaságunkat, vagy a barátaink egy részét. Leszűkül a mozgástér, amiben belehelyezkedtünk, ahol szocializálottunk, ahol a szakmai karriert megéltük, az hétvégi tréningekkel, bulikkal és egyebekkel. Mennyire jellemző ez?
Hát egyébként ez kicsit kevésbé jellemző manapság, mint mondjuk volt a 90-es években. Tehát itt több dolog van. Tehát egyrészt az a jelenség, ami szintén egy virágméretű jelenség, hogy a fiataloknak van a legnagyobb társas mezője, igen. Ugye ez teljesen oké.
Okay.
A Dambara, a társas promiszkuitásnak a jelenségével ír, vagy fogalmával írja le. És azért igen, az van, amikor lesz egy párkapcsolatunk, meg gyerekünk is van, meg még dolgozunk is, és Magyarországon sajnos szerintem, aki dolgozik, az baromi sokat dolgozik. Ugye annak a... Tehát azért mindenféle kapcsolatot fenntartani, az egy...
Nem megy.
Idő, energia, érzelmizé. Tehát, hogy ahhoz kell erőforrás. Tehát az van, hogy nyilvánvalóan az embereknek erre azért ugye, és mondjuk, ha egy párkapcsolatot is egy megfelelő szinten akarsz tartani, azért ahhoz is mondjuk egy viszonylag nagy energia befektetés kell. Tehát az, hogy ez valamilyen módon leszűkül, ez tulajdonképpen viszonylag természetes, bár én mindenkit arra szoktam buzdítani, hogy legalább, ha nem is annyira közel, de kicsit periférián, kisebb energia befektetéssel, de próbálja meg megtartani a barátait, mindenféle ismerőseit. Tehát ha nem is tudunk már hetente kávézni, de két havonta azért mindenképpen találkozzunk, ha van kisgyerek.
Ne számolja fel az ember.
Nem,
ezt a
tehát próbálja meg, mert tényleg azért úgy van, hogy a kapcsolathálózat az mint egy ilyen konvoj, az ember élete során, ugye azért persze vannak benne veszteségek, nyereségek, új emberek, izék, de hogy van egy ilyen dinamikája, hogy kiebb kerülnek, visszább, tehát hogy ez teljesen rendben is van, de hogy legalább a radaron tartsuk ezeket, és azért lehet ilyeneket látni, főleg interjúkból, hogy már a gyerekek felnőnek, és akkor, amit tudom, egy 30 éves osztálytalálkozón újra összejönnek a barátnők, és újra fölveszik a fonalat, és újra elkezdenek akár együtt kirándulni. Szóval, hogy igen, hogy azért próbáljunk meg valamennyire, és ugye ebbe azért az internet csodás világa, meg ilyesmi azért segítségünkre is van, hogy így azért ezeket legalább valamennyire meg lehessen tartani, hogy aztán majd újra be lehessen őket ugye tüzelni. Inkább én ott látok egy nagyobb bajt, hogy tulajdonképpen most pont így a Covid alatti adatokat elemezve, hogy azért az, hogy fiatalok a legmagányosabbak, azért az durva, ugye? Tehát az pont, amit mondtam, hogy ez itt a társas promiszkuitáskorra, kérem szépen, tehát ha most magányosnak érezzük magunkat, akkor mi lesz ebből? Uh-huh. Ugye? És már pedig ez uh-huh. van, hogy a legfiatal, most mondjuk 18 év feletti mintáról beszélek, de abban a legfiatalabb idő intervallumban megmértük a legmagasabb magányérzetet, szóval, és ugye a magány is egy ilyen trükkös dolog, mert a magány ugye az más, mint a társas izoláció, tehát az a szubjektív megélés annak, hogy nekem milyenek a kapcsolataim, ugye, tehát itt nyilván van ennek egy nagy átfedése, de azért van, akinek vannak kapcsolatai, csak nem elégedett velük.
Hogy visszaköszönnek a dolgok, eszembe jut a 60-as évek egzisztencializmus. Fontosan.
Szabad ehhez egy kiegészítésen, nem? Ugye többször idéztem már ezt a nagymintás kutatást 2020-ból, és az a Covid-nak egy nagyon szerencsés néhány hónapjában készült, amikor az első és a második hullám között lehetett még személyesen kérdezni. És ebben a kutatási sorozatban 2000 óta mindig megkérdezzük, hogy mondja már meg, kedves fiatal, hogy szerinted mi az ifjúság legsúlyosabb problémája? És akkor itt mindig ilyen általános nagy problémák szoktak jönni, mi munkaerőpiaci problémák, lakáshelyzet, bizonytalanság, ilyesmi. És a 2020-as kutatás volt az első olyan 20 év alatt, amikor bejött a magány problémája. Aha. Az tehát, amikor azt mondták a fiatalok, hogy az a legsúlyosabb probléma, hogy nincs közösségünk, el vagyunk szigetelve, és magányosak vagyunk. Soha előtte nem láttunk ilyet, és ez egy egészen döbbenetes élmény volt, hogy maguk mondják azt, hogy elveszítették a kapcsolataikat. Hogy ott
2020-ban?
2020-ban.
Akkor jelenik meg ez először, így
szignifikánsan. Ennyire szignifikánsan az első három legsúlyosabb probléma között. Tehát a nagy általános társadalmi konfliktusok és problémaforrások mellett az egyéni magány, az egyéni elszigetelődés problémája, és ez teljesen összecseng abban, amit itt a Fuzsi mondott.
Mert nincsenek fórumok, vagy nincsenek találkozó helyek, mert, vagy vannak csak, vagy nem tudom.
Szóval... Hát, ugye ezzel én is most gondolkoztam, pont most írtam egy könyvet erről és interjúkból, ugye itt két dolog van, ugye egy kérdés, hogy mondjuk mennyire regenerálódtak ezek a... Tehát itt volt egy óriási trauma, ami kapcsolati trauma is volt. Igen, a Covid járvány képében, ami azért két év volt, azért az hosszú idő. És ugye ez egy kérdés, hogy azért van egyfajta visszarendeződés, tehát van egyfajta ilyen rezilienciája azért a kapcsolatoknak is, de ugye itt egy... A fiatalok egy rettentő módon kitett korosztály, ugye? Tehát ott nekik nagyon gyorsan változnak a kapcsolataik, nagyon gyorsan vált, ugye rengetegen telibe kapták ezt, hogy a gimi vége, vagy egyetem, vagy munkába állás, és pont ez most ütött meg engem is, hogy ez ugye nagyon sok szempontból nagyon gáz. Tehát ugye például a harmadik, negyedikesek. Nem volt szalagavató rendesen, nem volt ballagás, ez úgy a családnak, azért ezek, tehát az, hogy a kapcsolatokhoz kellenek az alkalmak, kellenek a rítusok, ezek tartják tulajdonképpen a családokat is össze, hogy igen, hogy érdemes évente rendezni egy unokatesó találkozót, mert akkor azért mégis nagyjából tudom, már nem is emlékszem, hogy a melyik unokatesóm össze a gyerekét hogy hívják, de egyáltalán, hogy tehát hogy ezek egyszerűen kellenek és kész. Tehát ezt fiatalabb koromban nem voltam ilyen hajlandó elismerni, de most már rájöttem, hogy ez tök így van. Tehát ilyen szempontból is ez egy nagyon nagy geller. Ugye hát gondoljunk bele, online oktatás, elkezdenek szegénykeim online iskolába járni. Egyrészt a saját kortársaikkal nem tudnak, tehát onnan már kikerültek, azt se tudott megerősödni, mert hiányoztak pont az utolsó pár évnek a hosszabb osztály kirándulása, ezek a búcsúbulia, nem tudom, ami azért összekovácsolja, tehát az, hogy nekem volt egy lovas is osztályon, meg ilyesmi, ha abból kimaradt volna két év a végén, hát lehet, hogy már nem lenne olyan fontos, mint amilyen fontos még mindig az én 50x éves életemben is. De, és a család részéről is kimaradtak ugye ezek a dolgok. Az egyetemen nem csak a kortárs csoporttal maradt ki, hanem mondjuk például az oktatókkal is, ugye, ami a későbbi életünkben, hát azért mindannyian tudjuk, hogy biztos, hogy nagyon sokan vagyunk, akiknek egy-egy tanárhoz ilyesmi, ez fűződő. Tehát, hogy itt nagyon sok kapcsolatépítési fórum tulajdonképpen kiesett, és ezeket nagy kérdés, hogy mennyire lehet pótolni. És lehet, hogy ez például nagyon személyiségfüggő is, hogy ki mennyire képes ezt, ugye...
Hát meg a körülményektől meg is a körülmények, függ, hogy egyáltalán van, aki nem is heveri ki.
Így van, tehát ezt mondom, és ezt még nem lehet megmondani, hogy ez mennyi ez a százalék, de én is biztos vagyok benne, hogy van, aki ki tudja heverni, de van mit kiheverni, és van, aki meg nem fogja tudni kiheverni. Tehát én is azt látom, hogy itt van egy ilyen polarizálódás. Tehát eddig azért nem nagyon volt olyan fiatal, aki arra a kérdés, hogy hány barátod van, azt mondja, hogy semennyi. Már középkorú már volt, idős aztán meg igazán volt, de fiatalok nem nagyon. Nem. És most már ez nem így van, és ez mondjuk egy dráma, olyan új fejlemény igazából.
És ezekből simán szigni életmódot váltok is lehetnek. Tehát, hogy a magány összekapcsolódik a szingliséggel, és a szingliség...
Mert berendezkedik
rá, és akkor lesz egy pejoratív tartalma annak, hogy szingl. Mert ugye, amikor a 90-es években bejön ez a fogalom, akkor a New York-i nagyvárosi nő, aki megy a karrierjében, ez volt a szingl. De most, ha a frazsujéknak igaza van, ennek van egy rettenetesen pejoratív tartalma, vagy lehet egy rettenetesen pejoratív tartalma.
Én azért két dolgot még mondanék, ugye egyrészt ez, hogy ezt én nagyon tényleg mindig elmondom, hogy a kapcsolatokat fenn kell tartani, tehát az van, hogy abba kell energiát ruházni, és kész. De azért egy kapcsolatban lenni, főleg ha az már jó intim közeli kapcsolat, az egy rizikó. Tehát igen, mondjuk ha párkapcsolat is, tehát engem egyszer jól ott hagytak, vagy valami, az jól meggondolja az ember, hogy még egyszer ennek az óriási traumának, csalódásnak ugye kiteszi-e még egyszer magát. Tehát ahhoz is kell azért egyfajta akarat, hogy én ebbe újra belemenjek. És a másik, amiről nem beszéltünk, és szerintem azért ez a téma, az borzasztóan fontos, az elköteleződés. És most már meg, hát az, hogy mennyire akarunk. Tehát én azért egyszer olvastam egy német adatot, hogy pont ez, szerintem ezt a 20-tól 50-es vagy 45 éves férfi populációra volt egy ilyen adat, hogy hát én nem tudom, legalább a fele azt mondta, de lehet, hogy több, hogy őnek esze ágába sincs elköteleződni. Tehát nem. Nem. És ugye, hogy az, hogy miért nem, ugye ez egy másik jó kérdés, de itt ez például látszik abba is, hogy azért ilyen nagyon újfajta kapcsolatok vannak. Ugye a Friends with Benefits, ugye, ami magyarul a barátság extrákkal, ott is ugye hát van nekem egy jó barátom, éppen nincsen szerelmem, akkor ugye ezt miért ne hozzuk össze, anélkül, hogy nekem el kéne köteleződnöm, de most olvastam, hogy van egy olyan is, hogy situationship, tehát nem relationship, hanem situationship, ami hasonló ehhez, hogy tulajdonképpen együtt vagyunk, de nem tartozunk egymásnak semmiféle. Tehát, hogy ugye ez nekem mind ugyanarról szól valahol, hogy nem merem azt mondani, hogy én most döntöttem melletted, mert ezzel viszont rizik. Tehát nyilván az, hogy ebben az ember...
Hogy mit vállal az ember magára ezzel, és attól fél, hogy ezt egy, nem tudja teljesíteni, kettő, nem is nagyon akaródzik, jobban szereti magát annál, mit tudom
én. Vagy attól is félhet, hogy ez erre mikor fogja, tehát én azt gondolom, hogy itt van azért egy ilyen fajta, ez a fajta félelem is lehet, hogy magamat féltem attól, hogy én mit tudok ebbe performálni, de az is lehet, hogy attól is félek, hogy én ebben mikor fog megcsalatkozni. Tehát ez mégis azért egyfajta érzelmi kitettség is, hogy az ember tényleg kicsit jobb tartja.
És azt hiszem, hogy itt tértünk vissza arra, amin a beszélgetés elején kezdtük, hogy mennyiféle családfogalom létezik. Mert könnyen elképzelhető, igen, könnyen elképzelhető, hogy egy idő után ezek a ma még különlegesnek, meg extrémitásnak tartó kapcsolatok is egy idő után át fognak fogalmazódni családdá, hogy mi egy ilyen család vagyunk, hogy te itt élsz, én ott élek, van közöttünk egy ilyen laza, nem tudom milyen ilyen partnership, de tulajdonképpen mi magunk is tudjuk, hogy nem vagyunk 100%-ig elköteleződve, de ez egy családnak tűnik majd egy idő után, mert annyira dinamikusan változik a családfogalom is. Ezért tarthatatlan az a fajta elképzelés, hogy a család az csak egy nőnek és egy férfinak és két gyereknek, vagy leginkább három gyereknek az összessége, mert a világ nem ilyen, hanem a világ olyan, hogy napról napra változik benne ez a egyébként hagyományos évezredes fogalomnak az értelmezése.
Igen, de hát ugye itt az inflexiós pont ott van, és a vitát mindig ez okozza, a két táborra szakadást is, hogy a nemi szerepek feloldódnak, vagy nem. Tehát a férfi és nő szerep keretei egyre elmosódottabbá válnak bizonyos társadalmi csoportokban, ami nyilvánvaló, hogy a családalapítás szempontjából aggályos. Ha ez teret nyer, akkor jogos a félelem, hogy még kevésbé lesz reprodukálva a társadalom. Mondhatnék nagy szavakat, de ezek meglévő dolgok. Hát ennek a határán vagyunk mi is, amikor a szingliségről beszélünk, hogy miért, miféle új kapcsolatrendszer, milyen új családmodellek alakulnak ki.
Jó, de hát itt lehet siránkozni e felett, meg lehet azt mondani, hogy jó, akkor fogadjuk el, hogy a 20 éves fiatalság számára ezek az új családmodellek is elfogadhatóak, és akkor mondjuk azt, hogy jó, hát akkor ez egy befogadó, akkor próbáljuk ezeket támogatni, és ebből kihozni a legtöbbet, mert miért ne lehetne ebből kihozni a legtöbbet? És akkor erre mondok egy adatot, az, hogy mi a család, meg hogy a család. Volt 2021-ben egy összehasonlító kutatás V4-es és balti országok együttesen, és volt szerencsém megszámolni, hogy hányfajta család modell létezik ezekben az országokban, és 73-nál hagytam abba a számolást, komolyan. Ebbe a 73-ban minden benne volt a gyermek, a nagymamával egészen odáig, ami a hagyományos családmodell, de ebbe tényleg minden benne volt. És még egy adat az, hogy 2024-ben volt egy egyetemista kutatásunk, ugye az aktív fiatalok kutatás, ott megkérdeztük a férfi és női hagyományos szerepeknek a támogatottságát, és a drámai csökkenés van. Tehát egyszerűen az egyetemisták ezt a apa dolgozik, anya otthonban is főzöget, ez egyszerűen egy értelmezhetetlen fogalommá vált.
De szerintem ez önmagában azért nem feltétlenül kéne, hogy eredményezze azt, hogy mondjuk a nukleáris családmodell az úgy bukó. Aha. Csak én azt tényleg azt gondolom, hogy az viszont fenntartatatlan, hogy itt van ez a sok magasan képzett, vagy több mindegy, munkaerőpiacon sikerrel tevékenykedő nő, ami ráadásul azért, hogy mondjam, ez nem is a nőknek egy ilyen nagyon fakultatív döntése, mert lássuk be, hogy Magyarországon két bérből is ugye elég nehézkes sok esetben megélni, tehát nem az vagy most, tehát nők itt ilyen fejveszetten esetleg karriert akarnak, de mondjuk dolgoznak. Dolgozik a férfi is, születik baba, nyilván a babákat a anyukák szülik, meg még szoptatni, ha ez felmerül, akkor azt is ők tudják, de azt, hogy az egész egy közös projekt, és nem az van, hogy apa segít nekem, mert nem tudom micsoda, hanem ez a mi közös dolgunk, azért ez szerintem egy olyan dolog, amit ezt kéne elfogadni, mert egyébként tényleg az van, hogy előbb-utóbb valaki vagy valakik nagyon frusztráltak lesznek, de ezt is meg ugye észre kéne, tehát ha az én férjem azért dolgozik 12 órába, akkor azért, na, tehát hogy ez, azt gondolom, hogy nagyon máshogy kéne erről az egészről gondolkodnunk. Én önmagában azért ezt nem gondolnám, hogy itt a világ vége e tekintetben, de hogy itt változás kellene ahhoz, hogy ezek a dolgok jól tudjanak működni, az biztos. Ugye az, hogy igen, hogy még a poliamóriát például nem is emlegettük, ami állítólag az USA-ban iszonyú nagy.
Az mi, bocsánat.
Hát ez, hogy egyszerre ugye nem egy kapcsolatom van, hanem több emberben vagyok mondjuk szerelmes, és akkor ilyen mindenféle formációk, amit végül is az Android emlegetett, hogy akkor most ki a család, vagy ki nem a család, vagy ugye én mondjuk a barátságkutatással foglalkozom, és tényleg az van, hogy erről is vannak már tanulmányok, egyre kevesebb rokonunk lesz, tehát azzal, hogy ugye kevesebb a gyerek, egyszerűen a potenciális rokonsági kör is borzasztó mértékben le fog szűkülni, tehát az van, hogy egy csomó, akár ismerősünknek is már nincs se anya, se apja, ugye nem volt mondjuk tesója se, unokatesókat ugye az se, lehet, hogy az se volt, és akkor ha te akarsz magadnak egy családot, az csak egy választott család lehet, mondjuk a te jó barátaidból, vagy valami. Tehát, hogy és akkor most az család, vagy nem család, simán le, ugye megint mi a család, mi a kötés? Most az számít, hogy én már 30 évvel mindenbe támaszkodhatok rá? Vagy szóval, hogy itt a választott meg az adott kapcsolatok közti határvonal azért az kellőképpen mosódik elfele.
Tehát túl sokféle modell van egy fiatal számára, nézd itt, amit a média közvetít, ugye, az a kulturális fogyasztás, ami jellemzően nagyon sokféle modellt közvetít, ő ebből vagy választ, vagy nem, és egy hagyományos családmodell pedig az ma kevésbé vonzó, ugye még az a béke időszak, amikor Bridget Jones-t nézett mindenki, hogy ott volt egy konzervatív család, amihez képest ő szeretett volna kiszabadulni, és hát küzd a maga módján, ez már sokkal bonyolultabbá vált ezek szerint már, nem ilyen egyszerű. Hogy van egy konkrét...
Hát nem az egyeduralkodó, igen, tehát én nekem azért sok mindennel kapcsolatban van ez a bőségzavara, ugye a munkaerőpiacon is a kapunyítási pánik, vagy akkor a Tinder, hogy ide húzok, oda húzok, és akkor hú, ennyi ember lehetne. Azt, hogy ez valójában mennyire valós választási lehetőség. Ez egy másik kérdés, de szerintem egy ilyen problémánk mindenképpen van.
Igen, mindesetre ide kívánkozik, és nem tudom megállni, hogy nem mondjam, hogy az iskolából kijövő gyermek, aki bent a keresztény kurzus megfelelő lózungjait hallgatja esetenként mondjuk a tanártól, vagy akik visszaböfögik a politikai propagandát, azt olvassa a papa az újságban, hogy be se, hogyha éppen most miért és hogyan bukott le. Ez megint az tartozik, hogy mit sugall a politika, és ahhoz képest milyen válaszreakciókat ad az ember. Na hát ez már messzire vezet. Nagyon köszönöm, hogy itt voltak. Szabó Andrea és Albert Fruzsina mindketten a HUN R Társadalomkutatói Központ igazgató osztályvezetője, ifjúság és családkutatással foglalkozó szakemberek. Köszönöm szépen. Köszönöm a figyelmet, Somfai Péter szerkesztő nevében jövő héten újra találkozunk, minden jót.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.